Vannak az emberi életben nagy kérdések, amelyekre mindannyian keressük a válaszokat, és minden filozófia, minden vallás, minden életmód tanácsadó és mindenki, aki általában az emberrel, mint olyannal foglalkozik, és annak a lelkét valamilyen szinten is érinti, az foglalkozik azzal a kérdéssel, ezek közül a nagy kérdések közül talán az egyik legnagyobbal, hogy honnan jött az ember és hová megy, vagy hova tart. És igazából ez igaz az egész emberiség szintjén is, és igaz az individuumnak, az egyénnek a szintjén is. Az egyik legnagyobb kérdése mindannyiunknak az, hogy honnan jöttünk, és hová tartunk. Na hát a honnan jöttünkről lesz ma szó. Az elmúlt 100-150 évben az egyháznak az egyik legnagyobb támadási pontja, vagy hát az a hely, ahol a leginkább sebezhető volt, és amiben oly sokan belekötöttek, az a honnan jöttünk kérdésköréhez tartozik. Mégpedig annak a kérdésnek a körüljárása, illetve arra a kérdésre adott válaszoknak a miensége került a célkeresztbe, ami így hangzik maga a kérdés, hogy hogyan keletkezett ez a világ, hogyan érkezett meg ebbe a világba az ember, és hogy mindez hogyan történt meg, és kitől, vagy milyen oknál fogva eredeztethető ez az egész. Az elmúlt másfél évszázadban az egyháznak már közel sincs olyan ráhatása az emberi gondolkodásra, mint mondjuk előtte volt, és ebből kifolyólag a társadalom egyre kritikusabb az egyházzal kapcsolatban, mivel az egyháznak már nincsen olyan nyomása akár a világi kormányzatokon, vagy a régebben uralkodókon keresztül, mint ahogy volt. Régen nem lehetett megkérdőjelezni semmit, amit az egyházban mondtak, hiszen összefonódott az egyház és az államnak a hatalma. De amióta ez a szétválasztás, az egyház és az állam szétválasztása megtörtént, azóta bizony lehet kritizálni az egyházat. És ez jó. Én nem mondom, hogy ez rossz. Ugyanis letisztult így módon mindenkinek a működési területe, hogy az egyház alapvetően foglalkozzon a lelki dolgokkal, a mások meg foglalkozzanak az egészen materiális dolgokkal. És bár ez így nem egészen igaz, mivel az egyháznak van mondani valója nem csupán lelki szempontból, hanem a társadalom kérdései szempontjából is, de ez most a vagy szociális kérdésekben, de ez most nem a mai adásunknak a témája. Ettől függetlenül ebben az elválasztásban, vagy ebből az elválasztásból kifolyólag úgy tűnik, hogy az egyháznak az eredet története, miszerint, hogy az Isten teremtette a világot, az elvesztette volna a háborút a tudománnyal szemben, amely ennek a szétválasztásnak az egyik legnagyobb nyertese volt, hiszen innentől kezdve szabadon lehetett mindent és mindenkit kutatni és vizsgálni, ami szintén jó dolog. Úgy tűnik, hogy az egyház háborút vesztett. És hogy már csak nagyon kevesen vannak olyanok, akik elhiszik azt a mesét, azt a mítoszt, miszerint az Isten teremtette a világot. Mert hogy a világ az nem teremtődött, hanem létrejött, amelynek egyes állomásait, vagy egyes fő vonulatait már lehet mérni, meg lehet vizsgálni, és ki lehet kutatni. Éppen ebből kifolyólag általában a tudományos vélekedést a mindenfajta dolgokról, így módon a világnak a keletkezéséről is azt a haladással szokták azonosítani, hiszen ez valami előremutató, valami olyan, ami által megértjük jobban magunkat, és megértjük a helyünket a világban, és az egyháznak a válaszait pedig általában a rossz értelemben vett konzervativizmussal szokták azonosítani, miszerint ez valami őskövület, valami konzerv, ami itt maradt, aminek már lejárt ugyan a szavatossága, de még mindig vannak néhányan, akik ezt hajlandóak bekajálni. És sajnos azt sem mondhatjuk, hogy az egyház ebben a dologban konstruktív lett volna az elmúlt évszázadokban, hiszen volt olyan idő, amikor egészen szó szerint tűzzel, vassal, de még mind a mai napig is vannak olyan vélemények és gondolatok, amely szerint a tudomány valami nagyon ördögi dolgot csinál, ami elemberteleníti az embert. És hogyha nem nézünk utána, és nem kutatunk utána, vagy nem gondolunk utána, akkor ezek azok a végletek, amelyek meg tudják határozni, mind az egyházi, mind pedig a általában a társadalmi közgondolkodást. Rendszeresen vannak olyan beszélgetéseim lelkészként, ahol olyan emberek, akik az egyház, vagy az egyházról amúgy nagyon jó véleménnyel vannak, és nagyon tetszik az nekik, amit Jézus tanít, és milyen tök jó dolgokat lehet itt hallani, és ez mennyire nekem szól. Ők is elmondják azt nekem, hogy oké, mindez teljesen rendben van, egy dolgot azonban ne akarjál itt nekem beadni, mégpedig az, hogy az Isten 6 nap alatt teremtett a világot. Mikor ez egészen egyértelmű és bizonyítható, hogy ez nem így van. Úgyhogy a mai adásban arra vállalkozunk, hogy valahogyan rendet tegyünk ebben az egészben. Egész kérdéskörben. De mielőtt megpróbálnánk valamiféle nyugvó pontra eljutni, azelőtt nyilvánvalóan meg kellene ismernünk, ha nem is a maga teljességében, hiszen az lehetetlenség, de legalább bőgszavakban azt, hogy a tudomány a mai állása szerint mit tart a világról és annak a keletkezéséről. Hogyha a világegyetemet tekintjük, mielőtt belekezdenék, én nem vagyok szakértő, tehát lehet, hogy fogok rossz számokat mondani, vagy elképzelhető, hogy nem a legfrissebb tudományos kutatásokat fogom itt lábjegyzetelve ismertetni, csak úgy tényleg nagy vonalakban, úgy általában, hogy tulajdonképpen mit is gondol ma a tudomány az univerzumról. Tehát, hogyha a világegyetemet, avagy univerzumot nézzük, akkor a tudomány mai állása szerint ennek akkora körülbelül 13,8 milliárd év, és egy hatalmas, ez az univerzum, ez hatalmas, és ugye azt mondja a tudomány, vagy hát úgy tűnik, hogy tágul a világegyetem, amelyben becslések szerint most olyan 100-800 milliárd galaxis található meg, ami azért elég nagy, hogy így mondjam. És arra is gondolnak, illetve az tűnik most a legtudományosabb magyarázatnak, miszerint a világegyetem egyfajta hatalmas nagy boommal kezdődött, mégpedig az úgynevezett ősrobbanással, aminek eredményeképpen létrejött. A naprendszernek a keletkezését és benne a Földnek a keletkezését is nagyjából 4,5 milliárd évvel ezelőttre teszik, és a Földön kialakult életből, emberről, tehát ennek a folyamatnak miszerint a Föld benépesült, és az egészen egyszerű sejtszintű életformáktól eljutott egészen olyan összetett rendszerig, mint az ember, addig nagyon sok idő telt el, és nagyjából az embert, mint olyat, 125 ezer évesre teszik, amikor már azt lehet mondani, hogy nem majom volt, amelyből kifejlődött, hanem már ezt valamilyen szintű embernek lehet tekinteni. Ugye az emberi válás folyamatának az egyik legnagyobb szószólója az Charles Darwin volt, akit azonosítani szoktak ezzel az egésznek a felfedezésével, vagy erre, hogy rájött ő, hogy a majomtól származik az ember, és az ő munkája nyomán alakult ki az az elmélet, ami a ma uralkodó a tudományos gondolkodásban, miszerint az ember egy evolúciónak, egy törzsfejlődésnek az eredménye. Tehát az ember kifejlődött, mégpedig a majomból fejlődött ki. Igazából Darwin elméletének az a lényege, amennyire én ezt meg tudtam érteni, abszolút a természettudományokhoz laikus és nagyon gyengén álló emberként, hogy minden élőlénynek vannak örökölhető tulajdonságai, és másrésztről meg minden biológiai lény valamilyen szinten tud változni az élete közben is, és adaptálódni a körülményekhez. És így módon ezeknek a változásoknak és adaptációknak a folyamata az, hogy kialakulnak bizonyos típusú élőlényekből más típusú élőlények, vagy éppen változnak generációról generációra a tulajdonságok, alkalmazkodva a környezethez, amiben élnek. És hát, hogyha ezt visszafejtjük, ezt a fajta fejlődést visszafejtjük, akkor az emberből visszafelé lépve a majmot kapjuk meg, és vissza egyre egyszerűbb és egyszerűbb életformákat, míg végül eljuthatunk egy ősi génkészletig, amely valamilyen formában kialakult ezen a 4,5 milliárd éves földön. És hát ez az elmélet, amely a tudomány jelenlegi állása szerint a világ keletkezésére, annak mikéntjére megadja a választ. És hogyha ezt végig gondoljuk, akkor láthatjuk, hogy ez szöges ellentétben áll azzal, mint amit az egyház tanít a Biblia alapján. Itt milliárd évekkel van dobálózás például, de mondjuk, hogyha a Szentírásban a világ keletkezését nek az időpontját ki akarjuk számolni, és mondjuk összeadogatjuk azokat a leszármazási listákat, vagy azokat a családfákat, amelyek a Bibliában szerepelnek, akkor nagyjából egy 6000 évet kapunk az, hogy a világ 6000 éves, miközben a Föld 4,5 milliárd éves, benne az ember 125 000 éves, egy több mint 13 milliárd éves univerzumban. Tehát itt már azért egy elég erős szembenállást vélhetünk felfedezni. Akkor másrészt ott van a nagy boom, vagy az ősrobbanás, amivel keletkezik a világ. Ezzel szemben a Biblia azt mondja, hogy az Isten volt ennek az egésznek az eredője. Másrészt mondja a tudomány, hogy hát az ember a majomból fejlődött ki, erre pedig az egyház azt mondja, de hát, hogy az Isten teremtette, és földből, a föld porából teremtette meg az embert a Biblia tanúság tétele szerint. Ha csupán ezeket a száraz állításokat néznénk, akkor úgy tűnhet, hogy releváns az a háború, ami talán még, ha nem is olyan nagy intenzitással, de még mindig zajlik az egyházi vélemény és a tudományos vélemény között. De mi van akkor, hogyha mind a kettő igaz? Mi van akkor, hogyha a tudomány állítása 13 milliárdról, 4,5 milliárdról, meg a 125 000 éves emberről, és a Bibliának az állítása, miszerint az Isten teremtette a világot és benne az embert, mi van, ha mind a kettő igaz? És itt most nem a ma nagyon divatos alternatív igazságról beszélek. Nem arról beszélek, hogy ők kommunikálnak valamit, én is kommunikálok valamit, és én azt mondom az enyémre, hogy az egy alternatív igazság, mert olyan nem létezik. De mi van, hogyha mégis ez a két állítás, vagy az állításoknak ez a két csoportja, amit a tudomány tesz meg, illetve az egyház tesz meg, az valamilyen formában igaz tud lenni. De hát hogy a túróba tud mind a kettő igaz lenni, tehetnétek fel a kérdést, hiszen az egyik ezt a számot mondja, a másik meg azt a számot mondja. És mind a kettő meg van győződve a saját magának az igazáról, és a kettő úgy tűnik, hogy kizárja egymást. Hadd hozzak egy példát, amely talán kicsit jobban megvilágítja azt, hogy mire is gondolok itt. Minden bizonnyal a többségetek már látott úgynevezett verkfilmet. Mit jelent a verkfilm? Azt jelenti, hogy olyan film, ami arról szól, hogy hogyan készült a film, ami kicsit bepillantást enged a kulisszák mögé, hogy hogyan készült az adott produkció. És az ilyen verkfilmben lehet látni mindig olyat, amikor éppen egy jelenetet vesznek föl. És ma, amikor már szinte mindenkinek a kezében van mindenfajta technikai lehetőség, és mobiltelefonokkal már szinte mindent lehet csinálni, nem kérdés az, hogy hihetetlen technikai és háttér áll rendelkezésére a filmkészítőknek arra, hogy jó filmet csináljanak, minden csak pénz kérdése. És hát főleg a nagyobb produkcióknál ott azért vannak olyan jelenetek, amiket úgy forgatnak le, hogy mondjuk nem egy, hanem 2, 3, vagy éppen 15 vagy 20 kamerával is veszik föl az adott jelenetet. És az egyik kamera az egyik szereplőnek az arcát veszi, a másik a vele szemben álló, vele beszélgető szereplőnek az arcát veszi, a harmadik az alulról, béka perspektívából veszi az egészet, aztán van vagy 2-3 drón odafönt, amely a fönti dolgokat veszi, aztán van totál innen, totál onnan, mindegy, nem vagyok filmes szakember sem, szóval nem tudom ezeket a kifejezéseket, de értitek. A lényeg az, hogy olyan kameraállások vannak, amelyek mind-mind mást és mást mutatnak, más és más képet hoznak. És hogyha megnézzük önmagukban csak ezeket a kamerákat egyen-egyenként, akkor ha ránézünk azokra a képekre, akkor arról az adott jelenetről valami egészen mást tudnánk gondolni. Mert ha csak az egyik oldalról nézzük, de a másik oldalon történik valami, akkor azt már onnan nem látjuk, tehát az kimarad a mi gondolatmenetünkből, vagy az a mi értékítéletünkből az adott jelenet alapján. A másikból nézzük, az meg csak a szereplők arcát nézi, nem látjuk, hogy mi történik a háttérben. A drón csak fölülről mutatja, de az nem vesz hangot, hanem lent vesz más hangot. Mi van akkor, hogyha a Bibliának a szemszöge, amely ugyanazt a jelenetet veszi, maradva itt a filmes hasonlatnál, azaz a világnak a keletkezésére néz rá, az az egyik kameránk, és a tudománynak a szemszöge, mérései, kutatásai, az pedig egy másik kamera. Ugyanaz a jelenet, ugyanaz a történet, de egészen más kép. És hogy most már tényleg a példának vagy a metaforának a szintjéről ezt egész konkrétumokra vezessük le, mik ezek a kameraállások a valóságban? Ezek a kameraállások a kérdések. Az, hogy ugyanarról beszélünk, a világnak a keletkezéséről, de milyen kérdéseket teszünk föl ezzel kapcsolatban. Ezek a különbségek. És ennek a szembenállásnak, amely évszázadokon keresztül a tudomány és az egyháznak a viszonyát jellemezte, az volt az, hogy nem azokat a kérdéseket tették föl, nem a jó kérdéseket tették föl. Mert amíg a tudomány kérdésének elsősorban annak kell lennie, hogy hogyan keletkezett ez a világ, addig a bibliai történet nem a hogyanra, a forgatókönyvre kérdez rá, hanem arra, hogy ki által teremtetett ez a világ. Ugyanarról beszélünk, de másoknak kell a kérdéseinknek lennie. És ahhoz, hogy a jó kérdéseket tegyük föl, és azokra próbáljunk választ keresni, és ne a másik kérdésére, hanem a sajátunkra, ahhoz bizony alázatra van szükség. A tudománynak is alázatra van szükség ahhoz, hogy rájön arra, hogy nem tud mindent kikutatni, nem tud mindent kideríteni és megmérni, és az egyháznak is szüksége van, a Bibliáról való gondolkodásnak is szüksége van arra, hogy alázatot gyakoroljon, hogy úgy kezelje azokat a bibliai szövegeket, ahogy azok szánva vannak. Itt hadd jelezzem, hogy érdemes meghallgatni az előző adást, amelyben a Bibliáról, mint olyanról beszéltünk, és egy picit itt ismételni fogom magamat, hogy kapcsolódjunk egy kicsit oda, mégpedig abban ismételem magamat, hogy ott azt mondtam, hogy a bibliai értelmezésnek az egyik kulcs vonala, az, hogy minden bibliai könyvet úgy kezeljünk, ahogyan az számva van. Tehát, hogy egy irodalmi alkotást, egy verset ne kezeljünk történeti műként, vagy egy történeti művet ne kezeljünk csupán allegóriaként, stb. Így módon ahhoz, hogy közelebb tudjunk kerülni a bibliai teremtés történetnek, amit majd fel fogunk olvasni, pontosabban két teremtés történetnek, mert hogy kettő van a Bibliában, tehát, hogy a teremtés történeteket, amit föl fogok olvasni, ehhez közelebb tudjunk kerülni, mindenek előtt azt kell tisztáznunk, hogy milyen igénnyel lép föl ez a szöveg. Mert úgy tudjuk majd jól értelmezni. És az igény pedig nem más, mint a bizonyságtétel, a hitvallás. Azaz, hogy a bibliai szöveg arról tesz bizonyságot, arról tesz hitvallást, hogy az Isten az, aki teremtette a világot. A tudománynak pedig az a feladata, hogy kikutassa, hogy mindez hogyan, milyen módon történt meg. És alázatra van szükség ahhoz, hogy ne kotorásszunk a másiknak a dolgaiba. Hogy a tudomány azért, mert a Bibliában az van írva, hogy 6 nap alatt ő meg 13,5 milliárdra számolja, azáltal ne vonjon le olyan következtetés, hogy tulajdonképpen Isten nincs is, vagy még csak a gondolatát is elhajtsa annak, hogy esetleg lehet, aki ezt a folyamatot így irányítgatja, addig az egyháznak is szüksége van kritikára, hogy felfedezze a bibliai szövegnek, a teremtés történeteknek az valódi és igazi értékét, szüksége van önkritikára, és azt mondani, hogy ez nem a hogyanra keresi a választ, hanem arra, hogy ki volt az, aki ezt az egészet csinálta, és csinálja mind a mai napig. És hogyha valakinek ez a szívébe vág hívő emberként, de hát akkor így a bibliai szöveget azt nem tudom, a sárba tiporjuk, ez nem igaz. Pontosan így fogjuk az őt megillető helyre helyezni, fölhelyezni, magasra helyezni, hogyha úgy kezeljük, és annak kezeljük, ami bizonyságtételnek. Mivel a Biblia elsősorban nem történeti tudósi, és most konkretizáljuk, tehát a teremtéstörténet, az nem egy helyszíni tudósítás. Senki nem volt ott, hogy az Isten mellett fölvegye meg lejegyzetelje meg, nem tudom én, hogy ez mindez hogyan ment végbe, hanem a Szentíró arról akar bizonyságot tenni, hogy igenis a mindenható Isten az, aki létrehozta a világot, létrehívta és fenn is tartja mind a mai napig. És abban a pillanatban, ahogy nem így kezeljük ezt a szöveget, tehát nem bizonyságtételként és az Isten üzeneteként tekintjük, vagy úgy kezeljük, hanem mondjuk tudományos igényű értekezésként fogjuk kezelni, abban a pillanatban már egy gátat tettünk az Isten üzenetének, az Isten üzenet elé. Mert akkor már nem úgy fogom nézni, hogy vajon az Isten mit üzen nekem ebből, hanem azt fogom nézni, hogy stimmel a tudománnyal, vagy hogy nem stimmel. De nem ez a célja. Hanem az a célja, hogy az Isten üzenetét megértsük belőle. És ennek a gondolkodásmódnak, amit itt most felvázoltam nektek, miszerint a mind a kettő igaz, ennek a gondolkodásmódnak van is egy megnevezése, ez pedig úgy nevezik, hogy az intelligens tervezés. Magyarul ez azt jelenti, hogy a tudomány igenis kiderítette egy csomó mindent, hogy az ember hogy fejlődött ki a majomból, hogy mik történtek évmilliókkal ezelőtt a Földön, és ez akár lehet igaz is, és az evolúció is akár lehet igaz is, bár teszem hozzá zárójelbe, hogy az elmélet és mindig a tudomány jelen állása szerint. Tehát itt nem arról van szó, hogy kőbevésett dolgokról van szó, hanem jelenleg ezt így gondoljuk, és ezért én is azt mondom, hogy jelenleg akár ez lehet így is, történhetett így is, de minden mögött, az egész folyamat mögött ott van valaki, mégpedig a Teremtő Isten. És ez az én szememben és az én véleményem szerint ez igazi szintézis tud lenni. Nem a harcnak az elkerülése ez, vagy a kérdésnek a kikerülése, hanem ez egy valódi szintézis. Hogy igen, a tudomány, igenis, derítse ki, hogy mi történt, derítse ki, hogy hogyan történt, ú, de jó, csodálkozzunk rá a Teremtő Isten fantáziájára, és a Teremtő Istennek a kreativitására, ami ebben a világban megvalósul. És megint mondom, ez nem elkerülése a kérdésnek, ez nem visszavonulás, hogy jaj, vesztettünk, valahogy magyarázzuk a bizonyítványunkat, hanem egészen egyszerűen ránézek a bibliai szövegre, ránézünk a bibliai szövegre, ránézünk a tudományos vizsgálatokra, és azt kell látnunk, hogy ez nem ugyanaz a kameraállás. Nem mondhatjuk azt, nem tehetjük azt, hogy a kettőt ugyanarra a platformra helyezzük föl, mert nem az. Igaz, hogy ugyanazt a jelenetet veszik, de egészen más dolgokat akarnak elmondani, és egészen más szemszögből akarják elmondani. De akkor tulajdonképpen mit is akar elmondani nekünk a teremtés történet? Hogyha nem a hogyanra, hanem a kitől származik, vagy ki az, aki alkotta a világot kérdésre, adja meg a választ azt, hogy az Isten adja meg, akkor tulajdonképpen mik azok az információk, amiket ezen túlmenően megtudhatunk a teremtés történetből. Mielőtt ebbe belekezdenénk, és rá csodálkoznánk arra, hogy milyen fantasztikus ez a történet, és mennyi mindent megtudhatunk belőle, az a legjobb, hogyha felolvasom meghallgatjátok magát a történetet, pontosabban történeteket, hiszen kettő teremtés történet van a Bibliában, két más fókuszú. Tehát azt lehet mondani, hogy még tehát a Biblián belül is vannak különböző kameraállások, amelyek ugyanarra a kérdésre keresik a választ, de valami pici különbség mégis van közöttük. És ezek nem ellentmondások, hanem egymást kiegészítő nézőpontok. De akkor hallgassuk meg a történetet. Első teremtés történet. Mózes első könyve, első fejezet, első verstől kezdve. Kezdetben teremtette Isten az eget és a földet. A föld még kietlen és puszta volt, a mélység fölött sötétség volt, de Isten lelke lebegett a vizek fölött. Akkor ezt mondta Isten, legyen világosság, és lett világosság. Látta Isten, hogy a világosság jó, elválasztotta tehát Isten a világosságot a sötétségtől, és elnevezte Isten a világosságot nappalnak, a sötétséget pedig éjszakának nevezte el. Így lett este, és lett reggel, első nap. Azután ezt mondta Isten, legyen boltozat a vizek fölött, hogy elválassza egymástól a vizeket. Megalkotta tehát Isten a boltozatot, és elválasztotta a boltozat alatt lévő vizeket a boltozat felett lévő vizektől, és úgy történt. Azután elnevezte Isten a boltozatot égnek. Így lett este, és lett reggel, második nap. Azután ezt mondta Isten, gyűjjenek össze az ég alatt lévő vizek egy helyre, hogy láthatóvá váljék a szárazföld. És úgy történt. Azután elnevezte Isten a szárazföldet földnek, az összegyűlt vizeket pedig tengernek nevezte el, és látta Isten, hogy ez jó. Azután ezt mondta Isten, növesszen a föld növényeket, füveket, amelyek magvakat hoznak, és különféle gyümölcsfákat, amelyek gyümölcsöt teremnek, és majd abban magvuk lesz a földön. És úgy történt. Hajtott át a föld növényeket, különféle füveket, amelyek magvakat hoznak, és különféle gyümölcstermő fákat, amelyeknek magvuk van. És látta Isten, hogy ez jó. Így lett este, és lett reggel harmadik nap. Azután ezt mondta Isten. Legyenek világító testek az égbolton, hogy elválasszák a nappalt az éjszakától, és jelezzék az ünnepeket, napokat és esztendőket. És legyenek világító testek az égbolton, hogy világítsanak a földre. És úgy történt. Megalkotta Isten a két nagy világító testet, a nagyobbik világító testet a nagyobbik nappal, a kisebbik világító testet, hogy uralkodjék éjszaka, és a csillagokat. Az égboltra helyezte őket Isten, hogy világítsanak a földre, és uralkodjanak a nappalon és az éjszakán, és válasszák el a világosságot a sötétségtől. És látta Isten, hogy ez jó. Így lett este, és lett reggel, negyedik nap. Azután ezt mondta Isten, pesdüljenek a vizek élőlények nyüzsgésétől, és repdessenek madarak a föld felett az égbolt alatt. És megteremtette Isten a nagy vízi állatokat, a vizekben nyüzsgő különféle úszó élőlényeket és különféle madarakat, és látta Isten, hogy ez jó. Azután megáldott őket Isten, szaporodjatok, sokasodjatok, és töltsétek be a tenger vizét. A madarak is sokasodjanak a földön. Így lett este, és lett reggel ötödik nap. Azután ezt mondta Isten, hozzon elő a föld különféle élőlényeket, különféle jószágokat, csúszómászókat és vadállatokat, és úgy történt. Megalkotta Isten a különféle vadállatokat, és különféle jószágokat, és különféle csúszómászókat, és látta Isten, hogy ez jó. Akkor ezt mondta Isten, alkossunk embert a képmásunkra, hozzánk hasonlóvá. Uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, a jószágokon, az összes vadállaton és az összes csúszómászón, ami a földön csúszik-mászik. Megteremtette Isten az embert a maga képmására, Isten képmására teremtette, férfivá és nővé teremtette őket. Azután megáldott őket, Isten is ezt mondta nekik, szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be a földet, és hajtsátok uralmatok alá. Uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain és a szárazföldön mozgó minden élőlényen. Majd ezt mondta Isten, nektek adok minden maghozó növényt az egész föld színén és minden fát, amelynek maghozó gyümölcse van, legyen mindez a ti eledeletek. Minden földi állatnak, az ég minden madarának, és minden földi csúszómászónak pedig, amelyben élet van, eledelül adok minden zöld növényt. És úgy történt. És látta Isten, hogy minden, amit alkotott, igen jó, így lett este, és lett reggel, hatodik nap. Így készült el az ég és a föld, és azok minden serege. A hetedik napra elkészült Isten a maga alkotó munkájával, és megpihent a hetedik napon egész alkotó munkája után. Azután megáldotta Isten a hetedik napot, és megszentelte azt, mert azon pihent meg Isten egész teremtő és alkotó munkája után. Ez az ég és föld teremtésének története. Eddig az első történet, és most olvasom a másodikat is. Amikor az Úristen a földet és az eget megalkotta, még semmiféle mezei fű nem volt a földön, és semmiféle mezei növény nem hajtott ki, mert az Úristen még nem bocsátott esőt a földre. Ember sem volt, aki a földet megművelje. Akkor forrás fakadt a földből, és mindenütt megöntözte a termőföld felszínét. Azután megformálta az Úristen az embert a föld porából, és az élet leheletét lehelte az orrába. Így lett az ember élő lény. Ültetett az Úristen egy kertet az Édenben keleten, és ott helyezte el az embert, akit formált. Sarjasztott az Úristen a földből mindenféle fát, szemre kívánatosat és eledelre jót, az élet fáját is a kert közepén, meg a jó és rossz tudásának a fáját. Fogta az Úristen az embert, és elhelyezte az Éden kertjében, hogy művelje és őrizze azt. Ezt parancsolta az Úristen az embernek, a kert minden fájáról szabadon ehetsz, de a jó és a rossz tudásának fájáról nem ehetsz, mert azon a napon, amelyen eszel róla, halállal lakolsz. Azután ezt mondta az Úristen, nem jó az embernek egyedül lenni, alkotok hozzáillő segítőtársat. Formál tehát az Úristen a földből mindenféle mezei állatot, mindenféle égi madarat, és odavitte az emberhez, hogy lássa, minek nevezi, mert minden élőlénynek az a neve, aminek az ember elnevezi. Így adott az ember nevet minden jószágnak, az égi madaraknak és minden vadállatnak, de az emberhez illő segítőtársat nem talált. Mély álmot bocsátott azért az Úristen az emberre, és az elaludt. Akkor kivette az egyik oldalbordáját, és húst vett tett a helyére. Az emberből kivett oldalbordát az Úristen asszonnyá formálta, és oda vezette az emberhez. Akkor ezt mondta az ember, ez most már csontomból való csont, testemből való test. Asszonyember legyen a neve, mert férfi emberből vétetett. Ezért hagyja el apját és anyját, a férfi, ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testé. Gyönyörű különben mind a két történet, és igazából órákat lehetne eltölteni azzal, hogy beszélünk róla. Most itt csak a nagyon alap dolgokat fogjuk elővenni, mégpedig annak a mentén, hogy vajon mit tudhatunk meg ezekből a történetekből. Ezekből a történetekből, amelyek, megint mondom ezt a szót, bizonyságtételek, azaz hitvallások arról, hogy az Isten teremtette a világot, ebből nagyon sok mindent megtudhatunk magáról az Istenről, megtudhatunk nagyon sok mindent az emberről, mint olyanról, és ezeknek a kapcsolatáról, tehát Istennek és embernek a kapcsolatáról. Megint visszautalok a Bibliáról szóló első podcast adásra, az előzőre, amelyben arról beszéltem, hogy a kereszténység az nem egy könyvvallás, tehát nem a Biblia, amiben hiszünk mi, hanem a kereszténység az egy kapcsolati vallás, amelynek az elsődleges tere az a kapcsolat, azaz a kapcsolat az Istennel, és kapcsolat az embertársainkkal. És ez a történet, pontosabban a történetek, a két teremtés történet kitűnően beleillik ebbe a koncepcióba, amelyet nem a kis ujjamból szoptam ki, hanem ez egészen nyilvánvaló, hogyha ránézünk a kereszténységre és a Bibliának a tanítására. Tehát itt elsősorban kapcsolati kérdésekre kapunk választ. Illetve magáról a teremtett világról is, mint olyan megtudhatunk egy csomó mindent. Bocsánat. Szóval mit tudhatunk meg? Kezdjünk az általánosból az egyes felé. Mit tudhatunk meg a teremtett világról, az egész világról? Hát egyértelműen azt, hogy az Isten volt az, aki ezt létrehozta. Ez az első alapinformációnk. Akkor a másik információ, amit megtudhatunk a világról, az az, hogy jó. Nagyon sokszor előkerült az első teremtés történetben, hogy látta Isten, hogy amit alkotott, az jó. Hogy a világ, ahogyan van, az úgy jó, ahogyan van. Ezért nagyon rossz volt az, hogy az elmúlt évszázadokban az ember úgy gondolkodott, hogy a természetet le kell győznie. És úgy lehet teljes, vagy úgy élhet teljes életet, Miközben ez nem így van, mert, és ezt ma már tudjuk, hogy az embernek nem az az érdeke, hogy legyőzze a természetet, hanem az, hogy harmóniában éljen a természettel, amit az Isten jónak teremtett. Akkor megtudhatjuk azt, hogy az Isten az idő fölött áll. Ami egy nagyon fontos kijelentés. De az Istennek a személyét és az ő munkáját azt bár időben történik meg, nyilván amit itt ebben a világban tesz, az időben történik meg, de az Isten az idő fölött áll. Ő az, aki irányítja az időt. És hogy ezt honnan tudjuk? Onnan tudjuk, hogy mivel az egész világ az ő teremtése, vagy teremtménye, ezért az idő is az ő teremtése. Tehát mi, akik szintén az ő teremtményei vagyunk, nem szoríthatjuk be az Istent abba az időbe, ahogyan mi azt mi mérni tudjuk, meg ahogyan mi azt érzékeljük, hiszen az Isten e fölött áll. Nem mellesleg elől a Biblia is beszél, hiszen van olyan ige, amely azt mondja, hogy előtted 1000 év annyi, mint egy nap, és egy nap, mint 1000 év. Tehát önmagában most abban gondolkodni ennek a történetnek a kapcsán, hogy az Isten 6x24 óra alatt teremtette a világot, az eleve nonsens, még a Biblia tanúságtétele szerint is nonsens. Viszont azt megtudhatjuk belőle, hogy az Isten fölötte áll a mi időszemléletünknek. És ha már itt járunk, ugye általában az időt, azt, vagy hát a napoknak a múlását és a naptárat, amit létrehozunk, azt vagy hold, vagy nap alapján szokták ugye összeállítani a naptárakat, tehát az alapján számoljuk az időnek a múlását, és itt ugye a Biblia tanúságot tesz arról, hogy mind a holdat, mind a napot is szintén az Isten teremtette, és egy pici adalékot hadd adjak ehhez, hogy nem véletlen az, hogy ez nem az elején van, miközben már az akkori ember is a nap vagy a hold alapján mérte az időt, tehát hamarabb hozza be az időt, mint ahogyan az idő mérésére szolgáló bármit is megteremtette volna az Isten. Ennek is jelentősége van. Mégpedig az, hogy akkoriban az emberek istenségnek gondolták, vagy hát a nem zsidó emberek, hiszen a nem monoteista vallások, azok istenségnek gondolták a különböző égi testeket, így a napot is, meg a holdat is, és ez bizonyságot tesz róla, ez a történet, hogy az Isten teremtette őket is. Tehát nem állnak az Isten fölött, de ez csak egy ilyen izgalmas kortörténeti adalék. Akkor még azt is megtudjuk, hogy az Isten a szavával teremtette a világot. Tehát Istennek nem csupán az akarata, hanem szava is volt az, hogy megteremtődjön a világ. Ő azt mondta, hogy legyen és lett. Tehát az Istennek a szava az egy teremtő szó. Tehát ha valamit ő mond, akkor az egyszerűen úgy van. Ez is egy nagyon, nagyon fontos kijelentése a teremtés történeteknek. Aztán, hogyha tovább megyünk, akkor azt láthatjuk, hogy amit még szintén megtudunk, mégpedig, és most már áttevezünk egy kicsit az emberre, hogy mit tudunk meg az emberről. Azt így megtudhatjuk az emberről a teremtés történetből, hogy az Istentől származik. Hogy az Isten akarata az, hogy az ember létrejöjjön, és az Istentől származik valamilyen formában. És ezt a származást a Biblia úgy írja le, hogy az Isten a maga képmására teremtette az embert. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy én, mint teremtmény, és az Isten, mint teremtő, azok kapcsolatban tudunk lenni, mert őtőle származunk. Ez a képmásság, ez nem azt jelenti, hogy olyan, mint, valamilyen szinten persze ez is benne van, nem azt jelenti, hogy hasonló, persze valamilyen szinten ez is benne van, hanem elsősorban azt jelenti, hogy van az Istenben, és van bennem olyan rész, vagy azt lehet mondani, hogy van adóvevőnk egymásra. Hogy kapcsolatba tudunk kerülni az Istennel. Ennek elsődlegesen az a jelentése. Másrészt azt is megtudhatjuk, hogy az ember az, akit az Isten az ő teremtett világának a vezetésére teremtett. Arra, hogy uralkodjon, ugye a Biblia így fogalmaz, hogy uralkodjon mindenen, ami a világban van. Ugye ezt értelmezte rosszul az emberiség, és gondolta azt, hogy neki le kell győznie a természetet, és úgy kell uralkodnia rajta, hogy legyőzi, de hát ez nem egészen így van, ezt azért a mai, akár a klímaváltozást nézzük, vagy akár más emberi beavatkozást a bolygónak az egészébe, azért azt láthatjuk, hogy ez nem sok jóra vezet. Minden esetre ettől függetlenül az Isten akkor is arra rendelte az embert, hogy uralkodjon ezen a világon, és hogy ő legyen a vezető faj, hogy így mondjam, a Földnek a bioszférájában legalábbis egyelőre. És miután mindezzel végzett az Isten, utána, ami is elmondta róla, hogy mindez jól van, úgy, ahogy van, akkor utána pedig az Isten megpihent. Hát igen, szóval nyilvánvalóan ezt sem értelmezhetjük úgy, hogy hát a jó kemény munka után az Isten jó megizzadt, aztán le kellett dőlni egy kicsit, hogy lepihenjen. Tehát nyilvánvalóan nem erről van szó. 6 nap teremtés, 1 nap pihenés. Hogyha ezt így megvizsgáljuk, akkor kijön a 7-es szám, és milyen izgalmas, hogy mind a mai napig 7 napból áll a 7. Hát ez is többek között innen jön, hogy 7 napból áll a 7 is. Egészen innovatív, főleg korábban innovatív az a látásmód, ami ebből kijön, ami az Istentől származik, és az Istennek az üzenete, hogy megszentelte a 7. napot, és megpihent azon. És ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy az Isten úgy teremtette meg a világot, benne mindenkit, és benne az embert is, hogy annak nyilvánvalóan dolgoznia kell saját maga is környezetének a jólétéért, vagy életben maradásáért, de mindemellett pihenésre is van szüksége. És hát a zsidóságban egészen egyedülálló módon, mind a mai napig ugye a szombati nap, pont nem lehet dolgozni. És ez náluk 1000 évek óta így van, akkor is így van, amikor nálunk még mondjuk az ipari forradalomban nem volt olyan, hogy szünet, vagy nem volt olyan, hogy munkaszüneti nap. Egészen az ipari forradalomnak a végéig nem volt olyan, hogy munkaszünet. Dolgozni kellett, az kész. Ennyi. Persze nem azt mondom, hogy ünnepek, meg nem tudom én, hanem, mert az egészen más, hanem egyszerűen, hogy van szüksége arra az embernek, hogy tartson szünetet. Ez különben egy csodálatos dolog. Nem mellesleg pedig az Isten megszentelte ezt a napot. Ez mit jelent? Az, hogy a megszentelés az azt jelenti, hogy saját magának nyilvánította ki, vagy saját magáénak nyilvánította ki. Magyarul jó az, hogyha az embernek nem jó, hanem kell az, hogyha az embernek legyen az életében olyan idő, amely szent idő. Magyarul olyan idő, intervallum, olyan időszakasz, amit ő kifejezetten arra szán, hogy a teremtőjével kapcsolatban legyen. Hogy minőségi időt töltsön el az Istennel. Mert az embernek alapállapota az, mivel az Istentől származik, ezért alapállapota az, hogy az Istennel kapcsolatban legyen. Madácsnak ugye nem volt igaza, amikor az ember tragédiájába azt mondta, hogy a gép forog, az alkotó pihen, csináljatok, amit akartok. Én létrehoztam a világot, mondja az Isten, aztán ilyentől kezdve azt csináltok vele, amit akartok, én leléptem. Hanem nyilvánvaló a teremtés történetből az, hogy az Isten a vele való kapcsolatra teremtette az embert. Nem kísérletként, nem azért, hogy egy olyan zárt rendszert építsen ki, amiben ő aztán megláthatja, hogy itt mi történik ő nélküle, hanem alapvetően a magával való kapcsolatra teremtette meg az embert. És ennek a kapcsolatnak nem csupán úgy általánosságban kell megnyilvánulnia, ami szerint az Isten teremtett bennünket, tehát ergo kapcsolatban vagyunk vele, hanem minőségi idő formájában, amikor arra figyelünk, és csak arra figyelünk, hogy az Isten mit akar. Nem véletlen az, hogy van az Isten tisztelet, és hogy van az az alkalom, amikor erre egészen oda tudunk figyelni, ami kifejezetten erre van kitalálva. Tehát az első teremtés történet az alapvetően egy olyan lineáris teremtés történet, amely úgy veszi végig a teremtett világnak a dolgait úgy nagy általánosságban, vagy ilyen nagy lépésekkel haladva, hogy az Isten létrehozta ezeket, és ennek a végén ott van az ember, ennek a sornak a végén ott van az ember, őt is megteremtette az Isten. Tehát igazából teremtett világ fókuszú, hogy így mondjam, az első teremtés történet. Ez a kameraállás, hogyha meg akarok maradni ennél a filmes hasonlatnál. A második teremtés történet, amit felolvastam nektek szinten, az pedig emberközpontú. Tehát ott láthatjátok, vagy hallhattátok azt, hogy nem sok minden volt, hogy csillagok, meg víziállatok, meg mit tudom én, hanem már eleve így kezdődik, hogy amikor az Úristen a földet és az eget megalkotta, semmiféle mezei fű nem volt a földön, semmiféle mezei növény nem hajtott ki, mert az Úristen még nem bocsátott esőt a földre, ember sem volt, aki a földet megművelje. Tehát már rögtön az elején behozza az embert, ez egy ember központú, már ha mondhatunk ilyet, hogy ember központú, nem abban az értelemben, hogy az ember mindennek a közepe, hanem abban az értelemben ember központú, hogy az a fókusza, erre koncentrál inkább ez a történet. Nem úgy általában a teremtett világra, hanem az embernek a szerepére benne. És nagyon izgalmas az, hogy itt ebben a történetben az Isten a föld porából teremtette meg az embert, és az élet leheletét lehelte az orrába. Ez egy gyönyörű kép, az, hogy az ember porból lett és porrá lesz, ugye ezt mondjuk a benne van szintén ez is a Bibliában, hogy por voltál és vissza kell térned a porba, de ez egy másik történet, majd erről a következő adásban fogunk beszélni. Egyetemben a jó és a rossz tudásának a fájáról, meg nem tudom én, Ádám és Éva sztori, tehát ezt most így nem fogom elővenni, ez majd a következő podcastnak lesz a témája. Tehát, hogy az Isten megteremtette az embert, és elküldte az Édennek a kertjébe, amely egy idilli állapot volt az embernek a számára. Ugye az első teremtés történetben azt olvastuk, azt hallottátok, hogy az Isten azt mondta, hogy minden jó, amit teremtett, és így módon az embert is ebbe a világban, a jó világba egy jó embert helyezett bele, ami egy harmonikus és Istenhez közel lévő, és az Istennel nagyon szoros kapcsolatban lévő embernek a képét rajzolja elénk. És hát, hogy ez ma marhára nincs így, nem így működik, ezt is áttesszük akkor a következő adásra, mert arról lesz szó majd a következőkben, hogyha az Isten mindent jónak teremtett, akkor vajon miért nem minden jó ma is? Tehát most ezzel annyira nem foglalkozunk, amivel viszont foglalkozunk, hogy ugye ez egy emberfókuszú teremtés történet, és az Isten az embert egy magával való közösségre és egy harmonikus környezetbe helyezte bele, amit itt Éden kertjének nevezett el. És még azt is, bocsánat, és ugye nem beszéltem arról, hogy az élet leheletét lehet az orrába. Ugye ez az a nagyon izgalmas ebben az egész képben, hogy amit itt leheletként van, ugye a Biblia ószövetségi részét héberül írták, és amit leheletként itt van a ruach, a leheletnek és a léleknek is a szava. Tehát ebből a teremtés történetből megtudhatjuk azt, hogy az embernek a lelke, az emberi mi voltának a kulcsa az, hogy nem egy biorobot csupán, hanem ennél valami több, ez az Istentől való származásából fakad. Az élet leheletét lehet az orrában. A lehelet, a levegővétel és a lélek az ugyanaz a szó a héberben, ami a ruach. És milyen gyönyörű kép az, hogy addig élsz igazából, amíg lélegzel. Amíg levegőt tudsz venni. Ma, ha tennénk hozzá, és a tudomány tenni hozzá, hogy amíg oxigént kapsz, nem tudom. Persze. De micsoda csodálatos kép ez, hogy az Istentől való származásunkból fakad az, hogy mi emberi lények vagyunk, és olyanok vagyunk, amilyenek. Ez a ruach ennek a kulcsa. És ez nem csupán a lelki szinten valósul meg, ahogyan eddig beszéltünk róla, hanem esti szinten is. És emiatt azt lehet mondani, hogy a lélegzetvétel, minden egyes lélegzetvételünk arról beszél, hogy az Istennek a teremtményei vagyunk, és az Istenhez tartozunk. Ez egy gyönyörű kép. És ezt is, és nem csak egy kép, hanem valóság. Tehát ez is egy olyan dolog, amit megtudhatunk a teremtés történetből. És azt is olvassuk, hogy az embert elhelyezte az Édennek a kertjébe, tehát ebben a nagyon idilli, harmonikus állapotban, amelyben az Istennel közvetlen kapcsolatban van az ember, és azt mondta, hogy ezt a kertet az ember művelje és őrizze. Nekem van egy olyan kijelentésem, hogy az egyház alapvetően zöld. És itt most nem a színre gondolok elsősorban zöldként, hanem arra, hogy alapvetően a keresztény embernek zöld vagy öko gondolkodásúnak kell lennie. És hogyha ennek az öko gondolkodásnak van alapja a Bibliában, akkor az ez a mondat. Hogy az Isten elhelyezte az embert, és azt mondta, hogy műveld és őrizd azt a világot, amit én jónak teremtettem, és amiben téged belehelyeztelek. Műveld, azaz használd, és őrizd, azaz óvd meg. Használd és óvd meg azt a világot. Nem legyőzni a természetet, ahogyan ezt sokan gondolták az elmúlt századokban, ezt már ezerszer említettem ebben az adásban, hanem harmóniában élni vele. Tehát a keresztény embernek felelősség az teremtettségéből fakadóan, hogy ne csupán használja, de azt is csinálja, használja okosan, és óvja meg a teremtett világot. És ha ezt nem teszi meg a jól felfogott érdekében, miszerint nem akarom magam alatt vágni a fát, hogy kinyírjam azt az egyetlen bolygót, ahol tudok élni, hanem ha ez még nem is motivál, ami elég gáz, hogyha ez nem motivál, de mondjuk, ha ez nem is motivál engem, akkor annak viszont motiválnia kell keresztény emberként, hogy az Isten azt mondta, hogy ezt így csináljon. És például ezt is megtudhatom a teremtés történetből. Hogy én uralkodhatok e fölött, tehát kaptam egy méltóságot az Istentől, mint a legértelmesebb fajtól ezen a bolygón, de ezzel együtt felelősséget is kaptam, hogy ezt úgy intézzem és úgy csináljam, hogy az megmaradhasson szépnek és jónak, amilyennek az Isten megteremtette azt. És végül, de nem utolsó sorban, pedig megtudhatjuk azt, hogy az ember társas lény, ami egy baromi nagy közhely, de így van. Mert hogy nem jó az embernek egyedül. Az ember arra van teremtve, hogy társaságban legyen. Ezt most érthetjük alapvetően a párkapcsolatra is, hogy nem jó az embernek egyedül lenni, de nyilvánvaló, hogy vannak olyan emberek, akiknek nincs szüksége, vagy nem akarnak párkapcsolatban lenni, vagy nem tudnak párkapcsolatban lenni, de minden embernek szüksége van társaságra. Arra, hogy kapcsolatban legyen a másik emberrel, mert így vagyunk teremtve. Nyilván mindig vannak kivételek, és biztos van, de hogy generálisan azt lehet mondani, és ezt megtudhatjuk róla, hogy teremtettségünkből fakadóan közösségekben élünk. És ez nagyon fontos az embernek a számára. Nem jó az embernek egyedül lenni, ugye hozzáillő segítőtársat teremt az Isten, hogy legyen egy másik ember mellette, hogy közösségben legyen, hogy társaságban legyen. Milyen fantasztikus dolgok ezek, amiket megtudhatunk a teremtés történetből. Hogy a világ jó, a teremtett világ jó, nem ellenség, a természet nem ellenség. Szóval az Isten fölötte áll a teremtésnek is, benne az időnek is, és ő az, aki ezt az egészet kormányozza meg csinálja úgy, ahogy van. Az, hogy mi emberek az Istentől származunk. És olyannyira tőle származunk, hogy minden lélegzetvételünk arról beszél, hogy az Isten teremtményei vagyunk. És az, amitől mi igazán emberek leszünk, nem biorobotok, hanem annál valami többek, az is az Istennek az akarata és az Istentől származik. Az, hogy méltóságot kaptunk az Istentől, hogy a teremtése fölött ezen a bolygón mi legyünk a legfejlettebb élőlények, és mi uralkodjunk ezen a bolygón, de felelősséget is kaptunk ezzel, hogy jól bánjunk vele, és érjünk vele harmóniában. És az is, hogy kapcsolatra vagyunk teremtve alapvetően. Kapcsolatra az Istennel, hiszen szent időket kell teremtenünk, vagy hát szent idők kellenek, hogy legyenek az életünkben, amivel a teremtővel, a teremtmény a teremtővel összekapcsolódhat. És kapcsolatra vagyunk teremtve, emberi kapcsolatokra vagyunk teremtve, ebben éljük az életünket. És talán mindefölött a tudás, mindefölött az információ fölött simán elsiklottunk volna, hogyha nem annak kezeljük a bibliai szöveget, ami, mégpedig bizonyságtételnek, amely arról tesz hitvallást, hogy az Isten teremtette a világot, és benne bennünket is. Így hát annak a kérdésnek, hogy Isten kontra Darwin, kinek van igaza, nem sok értelme van. Mert hogy bár ugyanarról beszélünk, de egészen más szögből nézünk rá a világ keletkezésének a történetére. És a keresztény ember számára hihetetlen értékkel bírnak azok az információk, amiket a Bibliából megtudhatunk a világ keletkezéséről, a világ teremtőjéről és benne a magunk szerepéről, amelyek vezérelni tudják az életünket. Ezek nem tudományos tények, ezek nem mérések, kísérletek által bizonyítható tények, hanem az Istennel való kapcsolatunknak az irányvonalai és alapjai, amik vezetni tudnak bennünket az Istennel való kapcsolatban, és helyre tudnak bennünket tenni, hogy hol is vagyunk mi tulajdonképpen ebben a teremtett világban. Hát ennyi fért bele a mai adásunkba. Hogyha tetszett, akkor nyomjatok egy lájkot, osszátok meg a különböző közösségi médiabeli platformokon, iratkozzatok fel az Evlelkészre, a Spotify-on, a Podbean-en, vagy a Podcast Addicton, de az a legjobb, hogyha a Facebookon fönt vagytok, akkor lájkoljátok az oldalt, és akkor mindenről értesültök. Köszönöm a figyelmeteket, találkozzunk legközelebb. Sziasztok!